Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Szép napot mindenkinek, mai témánk. Mi kell ahhoz, hogy egy karrierváltás sikeres legyen, mennyire hosszú út ez, mennyit kell dolgozni érte, és milyen kockázatokkal jár, és mit lehet elérni hosszú távon, ha valaki kitalálja, hogy mit szeretne és tesz is érte. Kádár pap Nóri, a Gyerünk Anyukám mozgalom alapítója, üzletasszony, három gyermek édesanyja a mai vendégem. Szia Nóri, örülök, hogy itt vagy, elfogadtad a meghívást.
Szia, köszönöm, hogy eljöttem.
Én személy szerint nagyon szeretem a te történetedet, mert hogy beszélgettünk már régebben is, és nem azért, mert egy sikersztori, pedig az, hanem azért, mert sokaknak jó példa és bátorítás lehet, hogy ha igenis beleteszed a munkát, mert nekem ez ezt jelenti, akkor is a lelkesedést, akkor ezt meg lehet csinálni, és lehet jól csinálni, mert hogy te létrehoztad Magyarország legnagyobb online edzőtermét. Mekkora most a csapatod, hány fővel dolgozol? Én úgy tudom, hogy most már 5-6 ezer tornázótok van havi szinten. Tehát, hogy x év alatt egy nagyon komoly felfutáson vagytok túl.
Igen, ez 2014-ben indult, azokkal a nagyon híres parktornákkal ez a kerületünkben lévő parkot jelentette, ahol, hogyha 10 összegyűltek, akkor én már nagyon boldog voltam. De tényleg azt éreztem, hogy ez egy sikeres nap, és aztán onnan, amikor átkerültünk az online térbe, akkor egy pillanat alatt láttam azt, hogy ezek az anyukák, ez a 10, aki eljön a parkba, az elhívja a vidéken meg a külföldön élő barátnőjét, és egy pillanat alatt tudunk 40-en és 50-en lenni, és igen, most 7 évvel később ott tartunk, ezen mi is nagyon meglepődtünk, amikor egy kimutatást csináltunk az utóbbi hetekben, hogy havonta 5-6 ezer aktív felhasználónk van, ez jelenti azt, hogy van, aki a videótárunkat használja, vagy egy tanfolyamot végezel, esetleg az étrendünket követi, vagy egy 8-hetes tornaprogramban van.
És milyen érdekes, hogy azt mondtad, hogy már 10 fő is sikerélmény volt, és most akár 5-6 ezer főről is beszélünk. És ez is valószínűleg ugyanazt a sikerélményt jelenti, vagy érzed bennem, mint akkor a 10 fő.
Ez mindig sikerélmény, amikor valaki azt mondja, hogy egy rettenetes múlttal, nagyon rossz sportélményekkel, nagyon rossz iskolai élményekkel azt tudja mondani. Ugye vannak azok a tini lányok, akik mindig hozzák az igazolást, hogy éppen azon a héten miért nem tornáznak, és rengeteg ilyen tornázónk van, akik azt mondják, hogy ők ezt soha nem gondolták, hogy valaha sportolni fognak, vagy sportos életet fognak élni, pláne nem a gyerekeik születése után. Úgyhogy innentől kezdve, ha ez egy, vagy 10, vagy 1000, az mindenféleképpen nekünk csoda.
Szerintem nézzük meg, mert úgy említetted a parktornát, hogy innen indult ez az egész, hogy honnan nőtte ki magát, és mondjuk úgy, hogy ez a negyedik gyereked a három mellett, amit így felépítettél az elmúlt 7 évben, vagy felneveltél, ugye egy nagy vállalattól, a Maliftól elmentél szülni, és utána megszűnt a munkahelyed. Tehát én erre emlékszem, amikor beszélgettünk, hogy innen kellett találni valamit, ami érdekel, ami leköt, ami egy karrierváltás. Egyből tudtad, hogy mivel akarsz foglalkozni?
A Malév az azért érdekes, mert már a Marév is egy karrierváltás volt, mert ugye én angol testnevelés szakos tanárként végeztem, tehát tulajdonképpen, hogyha
visszatértél.
Ezt jobban megnézzük, akkor igazából visszatértem a gyökerekhez, viszont én amikor a gyakorló évet befejeztem a főiskolán, akkor teljesen biztos voltam benne, hogy én ott a júniusi diplomázást követően nem fogok szeptembertől beállni az iskolába, mert nem volt egy jó élmény ez a gyakorló tanítás, viszont a Malév meg egy óriási nagy szerelem volt, és én szerintem a Gyerünk Anyukám az annak köszönheti a létezését, hogy a Malév leállt, vagy csődbe ment.
Mert akkor lehet, hogy még ma is
mert
ott
lehet, dolgoznám. Hogy még ma is ott lennék.
Ott mit csináltál?
Igazából amikor megtörtént az, hogy diplomáztam, és rájöttem, hogy én sem angolt, sem testnevelést nem fogok iskolában tanítani, akkor jött egy ilyen nagy válság, hogy de akkor most mi lesz velem? És megláttam egy maléves hirdetést, és azt gondoltam, hogy igazából itt bármit kell csinálni, én elmegyek, mert hallottam, hogy a malévesek azok nagyon jó, olcsó repülőjegyekkel utaznak, és azt gondoltam, hogy ezután a hatalmas fiaskó után jöjjön valami nagyon jó. És igazából repülőjegyet értékesítettem, ami azért volt akkoriban egy gyönyörű szakma, mert nem egy olyan programot használtunk, hogy megnyomtuk a gombot, és kijött a repülőjegy, hanem ez egy fél éves képzés követően valósulhatott meg, hogy egyáltalán én odaüljek el adni egy repülőjegyet. A reptérkódoktól kezdve az átszálláson át a mérföldek kiszámításáig ott mindennel kellett foglalkozni. Nagyon-nagyon szép volt, és nagyon régóta ott dolgozó kolléganők nagyon klasszul megtanították, de ugye ott voltam, akkor még csak az első kisfiam volt meg, amikor a Malév leállt, vele voltam otthon gyesen. És ebből se csináltam soha titkot, hogy nekünk a gyerekvállalás az nehézkesen ment. Tehát az elszánás, az akarat az megvolt, de hogy az első terhességre nagyon-nagyon sokat vártunk, 3 évet orvossal, orvos nélkül, és amikor leállt a Malév, akkor megnéztük, hogy ezt bírja a családi kassa, meg az idegrendszerünk, hogy akkor bővítsük a családot. De viszont amire nem számítottunk, az az, hogy nekiálltunk a bővítésnek, és hogy 3 hónappal később ikrekkel lettem terhes, és így a kisfiam második születésnapja után nem sokkal születtek meg az ikrek.
Hát teljesen megváltozott az életed, az életetek.
Mindig azt szoktam mondani, nevetve, amikor kérdezik, hogy milyen ennyi gyerekkel, hogy én nem tudom, hogy milyen 2 gyerekesnek lenni, mert 2 percig voltam 2 gyerekes anya. Úgyhogy onnantól kezdve volt 1 év, ami fizikailag, lelkileg, szellemileg, logisztikában rettenetesen nehéz volt. Az ikrekből az egyiket, a kislányomat korai fejlesztésre kellett vinni heti több alkalommal. Ugye ott volt mellette egy bölcs is, aki azért értett ebből, amit értett, de hát nyilván a 2 szülő 2 kezébe föl akart jutni 3 gyerek, szóval, hogy ez nagyon, nagyon megviselte az egész rendszert, és ez nem tett jót az én fizikumomnak sem. Ugye a nem alvás, a rendszertelen, főleg a nem alvás, de hát tudom, hogy lehet mindenkinek mondani, hogy ahhoz, hogy a kilók ne ragaszkodjanak, vagy ne tapadjanak, aludni kell, ez nem olyan egyszerű. Tehát a nem alvás, a rendszertelenül evés, a stressz, az, hogy valami fölött van uralmam, az azt eredményezte, hogy jó alaposan meghíztam. És igazából a gyerünk anyukám az egy...
Azt magadnak mondtad először?
Azt magamnak mondtam, hogy ezt nem lehet csinálni, hogy így nem lehet
valamit
maradni, hogy átmegyek az utcán a másik oldalra, hogy az ismerőssel ne találkozzak össze, ne ismerjen föl, ne nézzenem, mert egész egyszerűen még magam előtt is szégyeltem magam, hogy én, aki világéletemben sportoltam, testnevelő tanárként végeztem, hogy juthattam ide. Úgyhogy ez innen indult.
Csak mondtad magadnak, hogy gyerünk anyukám, és innen jött a parktorna?
Először az történt, hogy néztem, hogy van-e az interneten szülés utáni valamilyen regeneráló, amit magyarul meg tudok csinálni. Ez 2013 volt, és hát nagy szerencsémre, akkor szerencsétlenségemre, most már szerencsémre, nem találtam ilyet. Láttam nagyon sok kanadai és amerikai oldalt, de azt gondoltam, hogy a szülés utáni regeneráció az egy olyan finom, meg részletekbe menő dolog, hogy ott nagyon fontos, hogy én mindent értsek, és mindent úgy értsek, ahogy az edző gondolta. Így aztán ebben nem vágtam bele, és saját magam navigáltam végig ezen az úton, először otthoni tornákkal, aztán babakocsis futással, és ennek egy következő lépése volt, amikor már végre magamra ismertem, és már nem az volt, hogy én hogy éljek túl, és mit kezdjek magammal, hanem hogy tudtam nyitni, meg adni, meg azon gondolkozni, hogy de mit csinálnak azok a nők, akiknek nincsen ehhez meg a tudása a fejükben. És akkor kezdődött az, hogy na akkor gyerünk anyukáim, babákat letesszük, és nem pacsmagolunk, meg festünk, meg höcögtetünk, meg röcögtetünk, szuper, nagyon jó, de egy csomó gyerekprogram, vagy egy csomó program a köré szerveződik, hogy a baba igénye, a baba szórakoztatása. Itt a babák potyautasok voltak, a szőnyegre letéve, és az anyukák saját magukkal próbáltak foglalkozni.
És mikor jött el a pillanat, amikor már az jutott eszedbe, hogy ebből egy vállalkozást lehetne építeni, és ez akár a későbbi utad is lehet?
A parttornákat először kiegészítette heti 1, aztán heti 2 online alkalom, amihez én csináltam egy WordPress-es honlapot, és a férjem, amikor már látta, hogy nem fogom én őt ezzel békén hagyni, akkor segített abban, hogy milyen mikrofonnal, meg milyen kamerával lehetne ebből valamilyen vállalható minőségű felvételt csinálni, és ezzel el is telt hirtelen több mint 1 év, és amikor ott álltam, hogy az ikrek már a második szülinapjukhoz közelítettek, és el kellett gondolkozni azon, hogy ez tök jó, meg nagyon szép, meg nagyon hasznos, és próbálunk minimális pénzt beletenni, mert hogy hát nem is látok belőle semmit, hogy most vajon ezt az egészet le kell csukni, és körülnézni a nagyvilágban, hogy hol fogok elkezdeni dolgozni, vagy átgondolni azt, hogy ebből hogyan lehet valamilyen profitabilis, valami olyan munkahelyet felmutatni, ami a családban beírható, és mellé tehető.
Hogy a családi kasszát,
hogy ez a Nóri munkája, a Nóri ezzel ennyit keres, tehát most már csinálhatja. Nem csak mint deliriumos kismama, hanem mint munkavállaló.
Na de gondolom azért ez nem jött el egyik pillanatról a másikra, tehát hogy ehhez idő kellett, vagy nem tudom, hogy hogyan történt pontosan.
Ez egy nagyon-nagyon szerencsés találkozásnak köszönhető egy nem túl távoli, de nem túl közeli barátnő, aki ugyanígy otthon volt a gyesben, és nem nagyon tudott mit kezdeni a gondolataival, és egyébként közgazdász. Ő mondta, hogy ezt figyelgeti, hogy én mit csinálok, és hogy mik ezzel a terveim. És akkor megindult egy tervezgetés, nagyjából fél éven keresztül ment egy üzleti tervezés, ami eredetileg úgy indult, hogy ő nekem segít ezt talpra állítani, de hát ez egy olyan klassz kis projekt, hogy ebben minden anyuka beleszeret, és tényleg nagyon sokan írnak nekünk, hogy szeretnének velünk dolgozni, és ez mennyire jó, hogy adni, meg segíteni, meg ez a közösség, meg a társaság. Szóval, hogy addig terveztünk a Katival, Orbán Katival, amíg körülbelül egyszerre jutottunk el oda, hogy én ezt vele szeretném, és nem szeretném nélküle, és ő is egy óvatos beszélgetésben megkérdezte, hogy mi történne, hogyha ezt együtt elindítanánk, és akkor így vágtunk ebbe bele 2015-ben.
Még jókor egyébként, mert akkor még nem volt úgymond annyi versenytárs a piacon. Most viszont már van.
Most viszont már van, ez két körben is érkeztek versenytársak. Ugye egyrészt akkor, amikor mi ezzel elindultunk 2015-ben, akkor elég sokan
tehát
kedvet
lemásoltak,
kaptak.
Nem? Vagy ők is esetleg külföldről inspirálódtak? Nem lehet tudni.
Hát ezt nem fogjuk soha megtudni. Az a lényeg, hogy mi találtunk egy piaci rést, vagy találtunk egy valós igényt, amit ki lehetett elégíteni, és akkor erre ott többen azt gondolták, hogy hát, hogyha ez a gyerünk anyukámnak megy, akkor ezen a piacon én is elférek, és miért ne csinálhatnám. Úgyhogy akkor is jelentkezett konkurencia, illetve ugye természetesen a Covid alatt, még az is elkezdett online közvetíteni élőben, vagy előre felvett videókat, aki korábban azt mondta, hogy hát ezt nem lehet, mert ez szakmailag így nem állja meg a helyét, hogy én nem vagyok ott, és nem tudom kijavítani, és nem tudok szólni. Hát,
de mégis így történt, hiszen egy olyan kényszer helyzetbe kerültünk, és erről majd még beszéljünk is bővebben, hogy a Covid mit hozott nektek, és mit vitt esetleg. Hogyan látod ma a vállalkozásépítést? Tehát ugyanúgy csinálnád, mint akár 7 évvel ezelőtt?
Én azt hiszem, hogy nem csinálnék semmit sem máshogy. Ez nagyon-nagyon gyorsan nőtt, és egy hatalmas felfutása volt, és hol ösztönösen, hol külső tanácsra mindig jó döntéseket hoztunk. Tehát amikor éreztük, hogy ez kettőnket maga alá temet, akkor kiszerveztünk, bevontunk erőforrást, mindig azt csináltuk, amihez kedvünk van, aztán utána egy idő után elkezdtük a felhasználókat meghallgatni, hogy nekik mire van igényük. Tehát szépen organikusan nőtt, nem csináltunk semmit kényszerből, nem csináltunk semmi olyat, amit megbántunk volna. Nem...
Mennyire próbáltatok közösséget építeni, hogy azt már egyből csináltátok, vagy az úgy menet közben éreztetek rá, hogy ez szükséges hozzá?
Ez az első pillanattól én fontosnak tartottam, mert hogy a saját bőrömön tapasztaltam meg, vagy hát ugye tapasztaltuk meg a cégtársammal azt, hogy ezek az anyukák a kisbabákkal iszonyatosan el vannak magányosodva, hogy a szerencsésebbek, akik el tudnak menni egy ilyen baba-mama foglalkozásra, azok ott esetleg tudnak néhány mondatot váltani felnőttekkel, de olyan is van, aki azt mondja, hogy én ahhoz, hogy a legközelebbi városba eljussak, ahhoz vonatoznom kell és buszoznom 2 órát, nekem ez nem fér bele, és mi egy tanyán élünk, ilyen felhasználónk is van, akik állatokat tartanak, és azt mondja, hogy ő neki ez nem fér bele, tehát hogy ez az első pillanattól nagyon, nagyon fontos volt, és szerintem egyébként, ha most előreugrom oda, hogy mi különböztet meg minket a többiektől, akkor szerintem az a szív és lélek és közösség, amit mi építünk és beleteszünk. Tehát, hogy mi nem feltétlenül, vagy nem csak videókat, vagy egy videószolgáltatást árulunk, hanem próbáljuk ezeket az anyukákat nem magunkhoz kötni, hanem őket valahogy egymáshoz kapcsolni.
Ugye ma már egy több szereplős vállalkozást vezetsz, 12-15 fő, akik az órákat tartják, illetve ha jól tudom, akkor 4-5 fő biztosan dolgozik már veletek. Időközben kellett tehát vezetővé válnod. Ezt hogyan élted meg, vagy készültél rá, vagy menet közben úgy beletanultál?
Nem tanultam bele. Remélem majd a cégtársam ezt a beszélgetést meghallgatja. Én csapatban nagyon szeretek dolgozni, de vezetőként nem vagyok túl erőteljes, mert nekem mindenki a csapattársam. De hát nyilván ebben benne volt az, hogy muszáj volt ezzel megbarátkozni, hogy itt emberek jönnek és csapattagok szállnak be, és amit a legérdekesebb meglépni, hogy ugye nekünk, hát három kolléganőnk is korábban, vagy hát most is aktívan velünk tornázó anyuka. Tehát, hogy ők nem az utcáról jöttek, és nem egy hirdetésre jelentkeztek, hanem úgy mutatkoztak meg ebben a közösségben, hogy mi felfigyeltünk valamilyen erősségükre, és így csatlakoztak be. Úgyhogy egy kicsit mindenkiben benne van az elején, aki csatlakozik hozzánk, hogy a gyerünk anyukámhoz jöttem dolgozni, de aztán ezt nagyon gyorsan levetkőzik.
Tehát akkor ilyen klasszikus csapat vagyunk. Főnök nem akarsz lenni.
Nem tudok.
Nem tudsz lenni. Mert hogy a főnöki feladatkörökben vannak a nem szeretem feladatkörök, mert van, hogy esetleg valakit el kell küldeni, van, hogy esetleg nemet kell mondani. Akkor ezt a társad csinálja?
Én ezt tanulom és gyakorlom, de egyébként annak idején igen, mindig az volt, hogy ő nevetve azt mondta, ő ebben egyébként nagyon jó, hogy te figyelj, legyen az, hogy úgyis a te arcod van mindenhol kín, és a te bőrödet visszük a vásárra, úgyhogy legyél te a jó rendőr, és leszek én a rossz rendőr. De tanulom. De szerencsére én azt hiszem, hogy ez, amikor ilyen kis női közösség együtt tud dolgozni, ez nagyon, nagyon inspiráló, és hát nem mondom, hogy nincsenek feszültségek, vagy nincsenek surlódások, de nagyon figyelünk arra, hogy ezeket tisztázzuk, és nyugvó pontra vigyük.
Miközben építettétek a vállalkozást, mert akkor beszéljünk többes számban. Mennyire kellett kockáztatni? Mennyire kellett esetleg néha egy picit túlnyúlni a takarón akár?
Annyira apránként, ugye talán erre mondják most a divatosak, hogy ez a lean modell, hogy annyira apránként építkeztünk, hogy soha nem volt olyan, hogy mi bármit kockáztattunk volna. Az első nagy levegő és lépés az volt, amikor leültünk egy Skype beszélgetésbe, és a Kati is odaültette a férjét, én is odaültettem a férjemet, és átbeszéltük azt, hogy tudnak-e ennek adni egy esélyt, hogy mi ketten ebbe időt és egy cégalapításnyi pénzt beletegyünk. De viszont onnantól kezdve tényleg apránként mentünk, soha nem gondoltuk azt, hogy föl kell húzni a nagy szép gyerünk anyukámat elsőre, és aztán majd berendezzük a házat, ha már felépítettük, hanem mindig csak egyik lábunkat tettük a másik elé.
Ugye arról beszéltünk, vagy azt mondtad, hogy te voltál úgymond előtérbe helyezve a te arcod. Te voltál a jó rendőr, és a te arcodat ismerték, hogy mennyire gondolkodtál menet közben az én márka építésén. Tehát ez mennyire volt tudatos?
Ebben az egészben semmi sem volt tudatos. Vagy mondhatjuk, hogy minden tudatos volt, ez ugye egy nyilvános naplózásnak indult, hogy saját magamat valahogy megmentsem, meg kihúzzam abból a slamasztikából, amibe keveredtem, és aztán utána pedig már láttam, amikor elkezdtem figyelni, nézni, hogy mit csinálnak a többiek, milyenek a külföldi példák, én azt látom, és én ebben nagyon-nagyon hiszek, hogy nem feltétlenül megmondó emberként, vagy egy igazságként kell ott állni, de hogy igenis kell egy arc, amihez egy közösséget, egy vállalkozást, egy alapítványt, egy bármit kötni lehet. Mert onnantól kezdve különleges, és nem összekeverhető, és nem elfelejthető, hogy annak mi is volt a neve, hanem akkor tudják, ha nem is feltétlenül azt tudják, hogy gyerünk anyukám, de tudják, hogy az a Nóri.
És hát közel 10 éved van ebben a dologban, hogy 11-ben született a fiad, utána 13-ban, ha jól emlékszem, az ikrek, 14-ben piacra léptél, még akkor az ugye az első lépések voltak, de hogy ma hogy néz ki egy napot, hogy néz ki a munkát, mennyire váltál elfoglaltál, miközben azért a gyerekeid még kicsik?
Az a nagyon nagy szerencsém volt ugye ebben az apránként építkezésben, hogy mindig, hogyha jött valami olyan munkafolyamat, amit nagyon nem szerettem, vagy nagyon nem értettem hozzá, azt nem vagyok egy precíz ember. Tehát az, hogy táblázatokat, amiben időpontokat és határidőket és a pénzügyeket és a számlákat, szóval, hogy mindig, hogyha volt valami ilyen nem szeretem feladat, és az összegyűlt egy gombócba, és arra könnyen lehetett találni egy közreműködő kolléganőt. Úgyhogy igazából az a nagyon szerencsés helyzetem van, hogy a koncepcióalkotás, az edzőknek a kiválasztása, az, hogy milyen videót, vagy milyen mozgásprogramot indítunk el. Ezek nálam maradtak, elég sok szövegírás van nálam, ugye a saját posztjaim, meg egyébként is a weboldalra szövegek, szóval, és hát természetesen még a videóim is vannak. Azt gondoltam, hogy majd lehet, hogy nagymama koromra, de hát ez még a 43, ez még nem az, eljutok odáig, hogy már majd, ha lesz ennyi profi, hiper, szuper fiatal edző, akkor majd az én óráimra nem lesz akkora igény, de szerencsére van, úgyhogy még a saját óráimat is veszem föl.
Úgyhogy akkor van feladatod, van. Napi szinten, meg heti szinten. Tartsunk egy kis szünetet, és folytassuk innen a beszélgetést. Kádár pap Nóri, a Gyerünk Anyukám mozgalom alapítója, 3 gyerekes anyuka a vendégem, akivel beszélünk a karrierépítésről, a vállalkozói létről, a munka-magánélet összehangolásáról, és egy picit azért a pandémia alatti változásokról, úgyhogy hamarosan innen folytatjuk.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.